90-es években nem csak az ő feltűnése, de elég jelentősen megújította a hard science fictionnek az altematikáját. Egy kis felvezetés próbálok, ugye 5 perc van, 5 perc. 5 perc. Jó. Tehát ugye a science fiction úgy nézett ki körülbelül a 70-es, 80-as években, lezajlott ugye 63-tól kezdve, de 60-as években és 70-es években le is csengett a New Wave mozgalom, ami azt eredményezte, hogy új irodalmi formákat próbáltak a science fictionnel ötvözni, illetve új tematikákat, sokkal sötétebbé vált a science fiction, az emberi lélek sötét oldalát sokkal jobban vizsgálgatta, mint az űrt. Ezután jött mondjuk a 70-es évek, ahol ehhez képest voltak jók és kiemelkedő művek, de hullám és tendencia az így nem volt benne, illetve nem volt ennyire tetten érhető. Következtek a 80-as évek, amikor az utolsó nagy mozgalom bekövetkezett, pár évig tartott, ugye ez a cyberpunk volt, a Neuromancer és társainak a színrelépésével, és ugye 88-ban, 90-ben is hagyták a teret azok az emberek, akik ebben alkottak jobbára, tehát Gibson, Sterling, vagy Pat Cadigan, illetve ugye a cyberpunk is azt történt, hogy a science fiction magába olvasztotta. Ekkor több dolog történt, az egyik az, hogy a science fiction, amit a space operák és ugye a csillagháború a káros hatása, ezt kell mondani, érte, tehát hogy a látvány és az űrkalandok jellemezték kevés tudományossággal, az kezdett veszíteni a varázsából. Ekkoriban hard science fiction jobbára egyet jelentett a katonai értelmű science fictionnel, tartott még a két rendszernek a szembenállása, tehát azok az írók, akik ebben a tematikában alkottak, sokszor ilyen jobbra tolódó emberek voltak, régen körül őgyelektek, és erősen politikai felhangokkal alkottak. 90-ben, amikor a gonosz birodalma végre felbomlott, akkor ott álltak, hogy hát akkor most akkor mit írunk, és mi az a science fictionben, ami érdekes lehet. Ugye a két világnak a szembenállása nagyon sok olyan művet eredményezett, mai szemmel néha megmosolyogtatót, mivel nem releváns a korukra, ahol nagyon sok metaforikus tartalmat hordozó művek, gondoljatok például a Kedves ellenségem című filmre, illetve a könyvre, ugye a filmet azt itt forgatták részben Magyarországon Fóton, ahol ugye két, egy ember, meg egy idegen lény, akik ellenségesek egymással végül barátságot kötnek, hogy ez egy szép metafora volt arra, hogy hát fogjunk össze, és ne ellenségeskedjünk. Ez kifújt a 90-es évekre, és kezdtek feltűnni azok az írók, akik kicsit mást akartak tenni. Ugye az fontos megjegyezni, hogy szerencsére a science fiction nem ilyen merev határokkal van, tehát nagyon kevés az, hogy van egy mű, és onnantól kezdve egy új világ jön. Csak a Neuromancerre volt ez valamennyire érvényes, a többire nem. Úgyhogy ezek a tendenciák mindig egymás mellett, egymással szimbiózisban élnek. Greg Egan 61-ben született Perthbe, és igazából egy nagyon furcsa és nagyon eredeti emberről van szó. A legfontosabb az, hogy senki nem látta még soha. Tehát van benne egy olyan fajta titokzatosság, hogy a neten nincs róla fénykép, az külön föl is írta az oldalára, hogy ne keressenek, róla képet meg nincs, semmilyen kép, nem tudunk semmit a családjáról. Én egyszer leveleztem egy ausztrálián science fiction rajongóval, aki sokszor eljár eseményeket, és mondta, hogy ő se találkozott vele soha, semmilyen díjátadóra nem megy el, ugye két nagy díjat nyert, két nagy amerikai irodalmi díjat nyert, science fiction díjat, tehát senki nem tudja, hogy ki ő így egyáltalán, de alkot és nagyon ritkán ad interjúkat, de ő neki az a véleménye, hogy nem akar magáról elárulni igazából semmit, hanem helyett a művei beszélnek. Tehát ő a regényebe akarja, hogy kifejezze magát, illetve a történeteibe. Igen. Ő neki az a víziója, illetve az a hitvallása, amit ha belegondolunk, akkor nagyon erősen összecseng a Golden Age, vagyis a klasszikus 1960 előtt, 1940 és 1960 közötti science fictionnel, hogy az univerzum megismerhető, és a science fiction jó módszer erre, hogy elkezdjük az első lépéseket. Tehát ő egy hihetetlenül racionális ember. Az írásaiban, ami ugye érdekes, sokszor a science fiction kütyükkel, űrhajókkal, stb. Operál, ezeket szeretjük is. De nagyon sokszor ez csak csillogó felszín, semmi nincs mögötte, se tartalom, se gondolat, ezek csak ilyen kacatok, amiket fölaggatnak egy ilyen csúnya karácsonyfára. És amikor kicsit lerázod, akkor látod alatta a csúnya fát, hogy nincs ott semmi. Ő nem a kütyükre helyezi ugye a fő tevékenységet, hogy így mondjam, hanem magára a tudományra. Ez nagyon, nagyon érdekes alapállás, mert manapság science fictionben a tudomány mint mint saját maga, tehát mint tudomány nem jelenik így, meg nem foglalkoznak vele. Gondolok arra, hogy mit jelent a racionális világkép, tudományos megismerés, mit jelent a tudományos gondolkodás, ő pedig nagyon sokszor és nagyon erőteljesen visszahozza ezt. Mivel ő programozó, és ilyen orvosinformatikai dolgokban van benne, ezért az írásainak egy jelentős hányada általában a transhumanizmushoz kötődik, kozmológia, kvantummechanika, tehát olyan dolgok, amik nekünk egyszerű halandóknak elsőre eléggé kínaiul hangzanak. Két részre veszem a műveit, először a novellákról beszélek. Nagyon furcsa, hogy az első novellái azok tulajdonképpen horror novellák voltak. Tehát az első két-három-négy megjelent novellája az horror volt valamiért. Persze ötvözte science fictionnel, és például az Interzone-ban jelent meg. Ő gyakran előszeretettel publikál az angol magazinban, tehát nem Amerikában, hanem Angliában, sokszor az Interzone-ban. És ott jelentek meg az első írásai, még nem kaptak akkora visszhangot, majd következett egy váltás valamikor a 90-es évek második felétől kezdve, amikor már regény is megjelentek, és egyszerűen irtózatos mennyiségbe önteni kezdte magából a novellákat. És ezek a novellák nagyon különösek, hogyha egy klasszikus Greg Egan novellát olvastok, általában első szám első személybe beszél, a főhős az egy ilyen nagyon határozott, néha kicsit ilyen erőszakos detektívbe hajló figura, nagyon sokszor arról van szó, hogy mi az identitás, illetve hogy a különböző dolgok, amiket kitalál nanotechnológia, azok hogyan befolyásolják az identitást, mi a valóság, ezzel foglalkozik nagyon-nagyon-nagyon sokszor, és elég vad ötletei vannak. A novellái közül hármat fog most megemlíteni, mint ami nekem példa arra, hogy hogyan lehet gondolkozni science fictionbe. Az első, szerencsére kettő megjelent magyarul, a harmadik meg olvasható a honlapján angolul. Nem, mind a három megjelent magyarul, amit kiválasztottam. A legelső az a Fényözön, Kerubion kötetben jelent meg, és ugye megszoktuk, hogy a science fictionbe a nehézséget azt jelenti, hogy ki kell találnunk olyan ellenfeleket, olyan dolgokat, amivel az ember küzd. Na most ő itt azt találta ki, hogy mi van akkor, ugye az első kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az univerzumunk, amikor keletkezett, volt benne egy bizonytalansági tényező az első másodpercekben, és valahol a mi univerzum mellett létrejött egy másik, ahol a matematika törvényei nem így uralkodnak, mint ahogy nálunk uralkodnak. Most ebből kerített egy olyan novellát, ahol ez a két világ kölcsönhatásba lép egymással, illetve ennek a folyamatványaként veszélyeztetjük is egymást. Ez egy tisztán matematikai spekuláció, amit kicsit megfejelt egy ilyen krimiszállal, de rendkívül érdekes. Tehát így ilyen témát nagyon-nagyon ritkán találunk. Eleve matematikai science fiction-t ritkán írnak, mert azért kell hozzá gógyi, hogy ilyet kitaláljon valaki. A másik az, hogy ezt úgy felöltöztetni, hogy érdekes is legyen, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz. A másik ilyen novella, ami viszont teljesen nem jellemző rá, viszont szerintem az egyik legjobb novellája lett, és ugye Hugo díjat nyert, az Oceanic, nem tudom magyarul milyen címe jelent meg, talán Óceán mély. Az is egy Kerubion antológián bólogatnak, bájos segítő bólogat, hogy igen, úgy van. Tehát az Óceán mély, ami tulajdonképpen a keresztény hitvilágnak egyfajta, nem azt mondanám, hogy paródiája, de tulajdonképpen tudományos magyarázata. Tehát ugye az egy teljesen másik bolygón is világon játszódik, ez nem jellemző rá, ahol egy Beatrice nevű istenséget imádnak az emberek, az ott lakók óceánban laknak, illetve földrészeken, és a főhős átél egy ilyen megtéréshez hasonló eseményt, amiről a végén kiderül, hogy ez egy biológiai agyi folyamat. Ezt Egan egyébként egy interjúban elmondta nemrég egy könyvbe, hogy ő neki személyesen volt ilyen élménye, mai napig nem tudja megmagyarázni, de ő ateista lett időközben. Tehát ő volt honnan meríteni ezt az írást. Ez egy nagyon emberi, nagyon érdekes, karaktervezérelt novella ugyanakkor, ahol arról van szó, hogy egy főhős, aki a teljes hittől eljut a teljes hitetlenség, és ehhez a tudományt hívja segítségül. A harmadik novella, amit megemlítek, az is megjelent magyarul, az is nagyon érdekes és hasonlít ehhez. Az egy jó cím, egyébként nem ad jó címeket, tehát nagyon egyszerű címeket ad. Glory, győzelem, meg rohanunk a sötétségbe, meg ilyen tényleg ilyen átlag vicces címeket, amikben ilyen semmi egyéniség nincs. Ennek az a címe, hogy bizonytalan pályák a hazugságok tengerében. És ugye ez azért is különös igen novella, mert itt nincsen tudományos magyarázat, hanem az történik, ő azt mondja, hogy mi lenne, ha egyik napról a másikra a Földön minden egyes terület néhány kivétellel valamilyen hitvilági lenne. Tehát aki, mint aki belép a 9. kerületbe, és akkor hindu vallásba hinne. De ahogy kilép a körútra, és megy a másik kerületbe, akkor meg katolikus lenne. És arról szól, hogy ő egy olyan ember, aki olyan területre akar eljutni, ahol nem hisznek semmiben, hanem saját maga lehet a gondolataival. Ez egy nagyon-nagyon érdekes írás, és mélyen jellemző Egan-re ez a dolog. A regényeiről annyit, hogy 83-ban megjelent, nem lehet azt a regényt megkapni és fellenni igazából, egy szokatlan szög, vagy kamerabeállás, az a címe magyarul, 83-ban jelent meg egy kis ausztrál kiadónál, nem science fiction volt, ez tőzeg alá lett temetve ez a regény, tehát ez valószínűleg ő sem tartotta jónak. Utána viszont jött az, ami nála az áttörést hozta, az a Karantén, az egyetlen igen regény, amit kiadtak magyarul. Ez egy 92-es regény, és ugye egy olyan tematikát hoz be a science fictionbe, amit most már nagyon sokan kezdenek el jól-rosszul használni, de akkor újdonság volt, ez pedig a kvantumfizika. Ugye ez az a regény, ami ugyanúgy kezdődik, mint a Robert Charles Wilson pörgése, csak hát ez sokkal hamarabb írta, tehát megdöbbentő a hasonlóság. Ugye az történik, hogy egy szép napon eltűnnek a csillagok az égről, és mi történik, és arra jönnek rá, hogy egy hatalmas, óriási, sok milliárd kilométer sugarú burok körbevette a naprendszert. És ugye innen indulnak az események, a végén elképesztő ugye a kvantummechanikának erős filozófiai éle van, és megint arról kezdve beszélni, hogy mi a valóság, illetve mi hogyan érzékeljük a valóságot, és egy krimi szálat tesz e köré, ugye egy magánnyomozó, egy ilyen magatehetetlen kislány eltűnése után nyomozódik. És ami érdekes, hogy önmagában ez lehet, hogy egy száraz regény lenne, de ez teleszórja olyan találmányokkal, ötletekkel, amitől az egész ilyen élő lesz. Ugye úgy kezdődik ez a regény, például ez az első mondata, ugye első mondat nagyon fontos a regényben, hogy csak a legparanoiásabb ügyfeleink zavarnak álmomban. Úgy kezdődik, hogy álmodik, és hívása van álmában. Erre föl kell kelnie. De ilyen csodák az első öt oldalon így sorra jönnek. És maga a regény is olyan, egy kicsit akadozik a közepén, amikor elmagyarázza, hogy a kvantummechanika az most pontosan hogyan értendő, de a vége a regénynek az egy nagyon, nagyon jellegzetes kép, amikor az egész világ megváltozik. Nagyon, nagyon érdekes olvasmány. Engem eléggé megdöbbentett, mert ugye ez, amit én úgy nevezek, hogy akkor jönnek Magyarországon, amikor már nem volt galaktika, és még nem volt galaktika, és valami antikvárosnál láttam meg, hogy ilyen kötet van, azt se tudtam, hogy mi ez, internet akkor még nem nagyon volt így, ahogy mi most használjuk, és hát nagyon-nagyon tetszett ez a regény. A második regénye, ami aztán még jobban kivert a lába biztosítékot, az a Permutation City, sajnos nem adták ki magyarul, ez Campbell díjat nyert Amerikában, ugye ez az, hogy permutációváros, ilyen vonzó cím, és igazából a regény arról szól, 2050-ben játszódik, hogy mindenkinek van jobb arra, hogy egy másolatot készítsen magáról, és ez a másolat tud számítógépben élni, tehát mint egy második ilyen identitása lenne, és bármilyen elképzelt ilyen virtuális térbe létezhet. A regény főse rájön arra, hogy valójában ezek a kopik, ezek elég magányos emberek, és a másolatnak lenni az nem ugyanaz, mint élőnek lenni. És innen eljut a főhőse tudathasadása egy olyan nagyon furcsa hipotézisig, amit ő por teóriának nevez, por elméletnek nevez, hogy tulajdonképpen minden egyes esemény, ami valaha megtörtént és megtörténik, az úgy, mint a por terjeng egy ilyen meghatározhatatlan térben, ahol tér, idő, minden össze van keveredve, és minden megtörténhet, és az emberi tudat állítja ezeket össze. És erre kitalál egy olyan valóságot, amit nem is lehet azt mondani, hogy virtuális, azt mondanám, hogy kitalál egy olyan szoftvert, ami hardware nélkül fut, amit ő Permutation City-nek nevez, permutációvárosnak, és rávesz 10-valahány nagyon gazdag embert, hogy egyenként 1 millió eurót rakjanak bele, és csinál egy olyan világot, ahol az ember örök élhet, nincs entrópia, nincs az a veszély, hogy majd valamikor lekapcsolják a számítógépeket. És így ér véget az első rész a regénynek, a második része úgy kezdődik, hogy mert szubjektív időben játszik, hogy 7000 év telt el, és baj van az elképzelt álomvilágban. Ugyanis azt akarta, hogy jó, csinálj egy álomvilágot, ahol mindenki olyan lakásban él, és mindenki olyanban van, amit csak szeretne, amit csak elképzel, de milyen unalmas, olyan jó lenne idegen lényekkel belépesíteni, mindig is az emberiségnek a vágya volt. És felkért előtte még az első részben egy ilyen biológust, hogy csinálnak tulajdonképpen virtuális lényeket, és hagyják az evolúcióra abban a világban, aminek ők az alkotói, tehát ő találta ki, ő csinálja meg az egészet. Olyan, mint egy nagy számítógép program, de mégse az, ennél sokkal több. És baj van, mert ezek a lények kezdenek az öntudatra ébredni, és az ő lépéseik, és hogy felfedezik azt a furcsa kozmológiát, amiben élnek, az veszélyezteti ezt az egész rendszert. És erről szól a második rész, hogy ez pontosan mihez vezet. És ez is arról szól megint csak pontosan, hogy mi a valóság, mi az identitás, melyik identitás igazi, valójában tényleg szimulációban élünk, mit jelent szimulációban élni, mit jelent teljes húsvérembernek lenni. A következő regénye a Distressed 95-ből, az ennél is kicsit tovább megy, és feltételezi azt, hogy a valóságot mi különbözőképpen értékeljük, és erre világképeket, hitvilágokat alakítunk ki. De mi van akkor, ha van egy olyan valóság, hogy mindenki egyértelműen egyaránt ugyanannak vesz. Ez a Theory of Everything, vagyis az a nagy egyesítő elmélet, amiben minden egységes, és a könyv végén bekövetkezik az állapot, amikor mindenki ezt átéli. Ez is egy ilyen nyomozásos, krimis történet, de ez is alapvetően kozmológia alapvetésű. Következő regénye, amit idáig azt kell, hogy mondjam, hogy a kritikusok szinte egyöntetően a leghardabb science fictionnek hívnak, amit csak valaha írtak, sőt, azzal néven illetik már ezt a tendenciát, hogy a radikál hard science fiction, az a Diaszpóra, ami nemes egyszerűséggel 2900-as évek végén játszódik, amikor az emberiség nagy része egy Introdux nevű esemény során digitalizálja magát számítógépekbe programformájában. Úgy is kezdődik a regény elképesztő módon, hogy hogyan születik egy ilyen mesterség, egy Yatima nevű mesterséges lény születik ebbe az egyik ilyen városba, ezekbe a poliszokba, amelyek Szibéria alatt vannak beásva mélyen a földbe 300 méter, hogy semmi ne érje őket. Az emberiségnek egy nagyon kis része az, aki ilyen kvázi a 20. századi körülmények közt él, vagy inkább 19. századi, de kevesen vannak, és egyik nap felfedez az egyik csillagász a Holdon, aki ugyancsak ilyen virtuális számítógépben él, az emberiség nem hagyta még el a naprendszert, hogy történt egy olyan gamma sugárzás fog érni a Földet nagyon hamar, amit minden életet itt kiírt. És a regény erről szól, hogy elküldenek egy ilyen diaszpórát, egy ilyen őrsöt ki a világűrbe, hogy nézzék meg, hogy ez miért következett be, ez egy anomália. És a regény, amire kifut, meg nem tudnám magyarázni, pedig négyszer elolvastam, hogy mi a vége. Mindeneset eljutunk a tizedik dimenzióig, nagyon furcsa lényekig, nagyon furcsa a magyarázatokig, és fölmerült a kérdés, hogy mégis akkor miért olvas az ember ilyet? Azért, mert hihetetlenül elemel attól a science fiction-től, amit olvasunk. Tehát teljesen máshogy kell gondolkodni. És kicsit visszahoz azt, amiért sokan gyerekkorunkban megszerettük a science fiction-t, tehát hogy ez egy ilyen menekülési irodalom, ami teljesen más tájakra visz. Ő viszont azt csinálja, hogy ez egy nagyon-nagyon alapos tudományosságot társít. Tehát például a Permutation City-ben, amit mondtam, ez a por elmélet, talán 10 vagy 12 év kellett, mire egy izrael matematikus bebizonyította, hogy ez nem teljesen jó. De addig emberek ezre jól olvasták el. Tehát olyan módon megalkotta azt a dolgot, hogy nem lehetett belekötni. Tehát nagyon-nagyon komolyan megalkotta azt. Utána írt egy olyan könyvet, mert nagyon sokan vádolták, hogy nem tud karaktert írni, ami alapvetően igaz. A Teranéziát, ami egy karaktervezérelt könyv lett, és az meg arról szól, hogy mi lenne, hogyha az evolúció, aminek megvan a maga sebessége, nagyon-nagyon gyorsan felgyorsulna, sokkal gyorsabb lenne, történik egy ilyen génmutáció, egy szigeten, és ennek a nyomába jár utána a főhős, és megint csak érinti a valóságot, megint csak egybe fogalmaz a kvantummechanikával. Tehát ez egy nagyon izgalmas regény. Utána jött a Shields Ladder, amit most olvasok, az nemes egyszerűséggel már 20 ezer évvel a jövőben játszódik, amikor is egy kísérletet végeznek az űrbe, nagyon érdekesen megírja a jövőbeli világot, mert kicsit később egy percben, vagy fél percben beszélek. Kinéztem jobbra, és láttam a fél mosolyt. Az a lényeg, hogy egy kísérletet végeznek a világűrben, ami szokásos módon balul sül el, és a fénysebességnek talán a felével elkezd terjedni egy különálló világegyetem, azon a ponton, ott, ahol ezt csinálják, megállíthatatlanul. A regény innen folytatódik gyorsan, 700 vagy 800 év telik el, és igazából az emberiség itt két részre válik, aki már nem is teljesen emberiség, tehát ilyen transzhumán lényekről vannak szó, akinek azért elég jó ilyen magatartásuk van, tehát ilyen jellemeket írt, nekem legalábbis nagyon tetszett. Most mit csinálnak vele? Beavatkozzanak, ne avatkozzanak be. Erről szól a történet. És hát ugye a Greg Egan-nél a másik dolog az, amit de nem ezt a végén mondom, mert összefoglalásnál. A következő regény az Incandescence, nem is tudom kiejteni, izzás magyarul, az volt a címe. Ott egy olyan univerzumot feltételez, ahol nem emberek a főszereplők kivételesen, hanem egy nagyon magas civilizáltsági fokon élő lények, meg egy olyan világ, ami egy fekete lyuk árnyékában van. És tulajdonképpen a regény annak a története, hogy azok a lények, akik ilyen nagyon furcsa gravitációs viszonyok közt élnek, hogyan fedezik fel az általános relativitás elméletet. Most ez nagyon hülyén hangzik, de ez egy nagyon jó regény. Ez egy izgalom, egy felfedezés végig. Úgyhogy, ha tudja valaki követni, nagyon kell figyelni, mert az angol nyelvű kritikusok is azt írják, hogy ez egy két diploma az nem árt fizikából, meg matematikából mondjuk, de nagyon nagy szellemi élmény, az kevés könyv adja meg az intellektuális élményt. Idén jelent meg a Zendegi című könyve, ami egy nagyon egyszerű kis ötlet ahhoz képest, amit ezeket írt, egy irányba játszódó post-cyberpunk történet, illetve jövőre fog megjelenni az Ortogonal nevű című regénye, ami megint csak egy furcsa világ, furcsa fizikával foglalkozó regény. Na ez a kérdés, hogy miért szeretjük Greg Egan-t, illetve miért tartják őt az egyik meghatározó alapnak. Az egyik az, hogy az ő tudományossága a science fictionbe visszahozza azt, amivel valamikor elindult. Tehát, hogy az a tudomány, ami benne van, jó lett pseudotudomány, tehát ő találja ki az alapjait, nagyon-nagyon pontos és merev, és nem lehet belekötni, nagyon utána néz, olvas egy Greg Egan könyvet, ez az ember tényleg ilyen a világ, tehát annyira pontosan leírja. A másik dolog az, hogy visszahoz valamit abból a science fictionből, megint csak a visszanyúlás, amit a Golden Age, tehát a 30-as, 60-as, 70-es évek irodalma, tehát amit az elején is mondtam, hogy az univerzum megismerhető, a tudomány nagyon érdekes dolog, és az ember végül úgy is győz. Csak ezt nem úgy csinálja, hogy a végén egyedül áll egy planétán egy ilyen szörnyel, ami éppen agonizál, és a lábánál ott van egy szőke nagymellű nő, hanem ezt tudományos kalandokon keresztül valósítja meg. A harmadik az, hogy rendkívül sok mostani fiatal íróra hatott Greg Egan. Tehát ami a legjobb benne, ami számomra, mint olvasónak a legjobb, az, hogy végre itt lett egy író, ez volt az érzés, amikor először találkoztam vele, akinek ötletei vannak. Tehát, hogy a science fiction irodalom ugye azért nehéz, mert sablonokból építkezik. Ezeket a sablonokat szeretjük. Világűr, időutazás, stb. Na most több szinten valósulhat meg, hogy mitől jó egy könyv. Megvalósulhat egy olyan szinten, hogy valaki ezeket a sablonokat korrektül megvalósítja, tehát korrektül leírja, és úgy rakosgatja egymás mellé, hogy az élvezhető legyen. A második szint az azt csinálja, hogy ezeket a sablonokat kicsit megkutyulja, és olyan mixet ad hozzá, és olyan látást, ami azelőtt nem volt. Ilyenből a Neuromancer, aminek minden elemét ismerte előtte már a science fiction, viszont ő azt mondta, hogy ezt egy ilyen jéghideg realizmussal írja meg, és ettől a Neuromancer teljesen újszerű lett. A harmadik szint, nagyon kevesen érnek el, ami ahhoz Greg Egan tartozik, az ő pedig azt csinálja, hogy teljesen új dolgokat talál ki. Tehát, hogy azok, ami az ő regényében vannak, jó lehet űrhajósokkal találkozunk, jó lehet tudatletöltéssel találkozunk, mégis amire kimegy az egész, az nagyon-nagyon újszerű. Tehát még mi magyar olvasók, és akik nyilván nem olvasunk annyit angolul, vagy nem adnak ki annyi könyvet, most már mindez hozzá lehet férni, ilyenekkel nem találkozunk máshol. És amiket ő a 90-es években írt, azokat most kezdik így, nem azt mondom, hogy felfedezni, de alkalmazni. Egyre több regény van, amúgy a kvantummechanikának a sokvilágelméletét használja, illetve az a kiinduló pontja, de neki minden egyes regény, van egy olyan novellája, talán a Gloria címe, ahol az első öt oldalon korrektül leírja, hogy hogyan küldünk el egy adatfolyamot fénysebesség, nem tudom, anyad részével. De az egy szuper jó kis leírás, tehát hogy elmehetne egy tudományos labba, de jó olvasni. Tehát őt olvasva visszajön az, amit a science fictionben igazából valamennyien keresünk. Ez, amit az angol azt mondja rá, hogy ez a sense of wonder-nek az érzete, hogy valami nagyon újszerű, nagyon csodálatosat olvasunk, még akkor is, hogyha ezek a regények hidegek, ridegek, jéghidegek, mert az ő kritikusai mindig azt mondják, hogy igaz is, hogy a Greg Egan az anti-Bradbury, tehát nála nagyon kevés érzelem van, nagyon kevés leírás van, nagyon kevés metafora van, nincsenek olyan mondatok, amit az emberi chattint, hogy hú, ez aztán milyen szép mondat volt, és aláhúzza, hogy ilyen hasonlatot még sehol nem olvasott, hanem kicsit olyan, mint egy nehézvizes reaktornak a leírása, korrekt nyelvezeten, de viszont amiről szól, az meg teljesen egyedi. Tehát ez nagyon-nagyon ritka a science fictionben. Hát ezért szeretjük. Igen. Kérdés? Vagy valakinek valami kimaradt, és benne maradt valakiben. Akkor köszönöm, hogy meghallgattatok.